20 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdődik az iskola. A nyári menetrend végéhez, a tanévkezdéshez igazodva lép életbe a vasúti menetrend több vonalat érintő harmadik módosítása. A Mástor közlése szerint ez az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült. Az utószezonban is sűrűbben járnak viszont a vonatok a magyar tengerhez. A balatoni szerelvények egyébként a főszezonban több mint 1.200.000 utazást szolgáltak ki. Véget értek a június közepétől augusztus végéig tartó balatoni és erdélyi Erzsébet táborok. Több mint 40.000-en kapcsolódtak ki hétről hétre, közölte a családokért felelős államtitkár az MT-vel. Kont Zsófia azt írta, az iskolai csoportok mellett táboroztak állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatban érkező, valamint tanodás gyerekek is. Idén nyáron a Magyar Honvédség 8. alkalommal szervezte meg honvédelmi táborait, amelyekben csaknem 4000 diák vett részt, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Ebben az évben 25 különböző témájú tábort rendeztek 56 helyszínen, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Minden diáknak ingyenesek a tankönyvek, amit 15 milliárd forint terhet vesz le a magyar családok válláról, mondta el a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A Kelló könyvtárellátó NKFT 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, 1.200.000 diáknak, ismertette Vitályos Eszter. Szerinte segítség, hogy a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztus végén folyósították, ez 1.100.000 családot érint. Elmondása szerint a mobiltelefonok kitiltására az oktatási intézményekből azért van szükség, hogy a szünetben a diákok ne a kütyüzéssel legyenek elfoglalva. A magyar felsőoktatási rendszer versenyképes, rugalmas és autonóm, működése pedig kiszámítható és átlátható a modellváltás óta, hangoztatta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Pécsi Tudomány Egyetemen. Varga Bajusz Veronika az egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén köszöntőjében azt mondta, a felsőoktatás egyszerre van a hallgatókért, a családokért, a tanárokért, a magyar gazdaságért és a magyar nemzetért, azaz értünk, jelenünkért és jövőnkért. Idén 3 milliárd 400 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a Nemzeti Tehetségprogramot, amelyben több ezer tehetséges fiatal kap támogatást, közölt az államtitkár az M1 állami televízióban. Elmondta, a pályázatok beadási határideje július végén volt. Mint ismert, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, várhatóan csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványanyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azzal fordult Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárhoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy határozzák meg úgy az intézményen belüli hőmérséklet felső határát, hogy az legyen összhangban a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendeletben foglaltakkal. Kérik, hogyha a meteorológiai előrejelzések alapján a várható napi középhőmérséklet meghaladja a 25 fokot, az igazgató intézkedjen a tanítás-oktatás rövidített órákkal történő megtartásáról. Legitima dél-oroszországi Kurszki terület elleni ukrán offenzíva, Kijevnek joga van az önvédelemhez, így nyilatkozott a Weltam Sonntag című német heti lapnak a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg először reagált az orosz területen történő ukrán előrenyomulásra. Eközben Csehország külügyminisztere közölte, nem korlátozzák Ukrajnát az általuk küldött hadianyagok felhasználásában. A legutóbbi éjszaka Kijev mintegy 158 drónnal támadta Oroszországot, köztük jelentős károkat okozva a moszkvai olajfinomítóban és két főváros közeli erőműben. Ekközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arról győzködi az Amerikai Egyesült Államokat, hogy nagy hatótávolságú fegyvereivel orosz területen lévő katonai célpontokra támadhasson, írja az Index. Joe Biden szerint közel van a megállapodás a gázai tűzszünetről. Az amerikai elnök erről a katari-egyiptomi amerikai közvetítéssel zajló tűzszüneti tárgyalásokra vonatkozó kérdése válaszolva beszélt, és megjegyezte, itt az idő, hogy a háború véget érjen. Közben Izrael azt állítja, megtalálták a Hamász által a gázai övezetben tartott újabb 6 tűzholttestét. Palesztin fegyveresek tüzet nyitottak egy rendőrautóra Cisjordániában. Megöltek 3 embert, majd elmenekültek, jelentették az izraeli biztonsági szervek. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadékra kicsi az esély, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton. A hírszerkesztő bemondót Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, 10. Pius pápáról, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma a hegyaljára Bodrogolasziba látogatunk. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciánkon pedig Leltár című szállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Egy különleges gólyatáborról hallhatnak összeállítást, Eger, azon belül pedig az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont augusztus elején a Hittel az Egyetemen, más néven Hegy keresztény gólyatábornak. A Hevesvár megye székhelyen megtartott programra az ország számos pontjáról érkeztek fiatalok. A 130 résztvevőt többek között imaestekkel, előadásokkal, közösségi és kulturális programokkal, valamint borkostolóval és egy ünnepi bállal is várták az érseki központban. A programot számos önkéntes fiatal szervezte, akik úgynevezett munkacsoportokba szerveződtek, voltak köztük projektlíderek, a teljes csapatot pedig 2 főszervező fogta össze. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző két adásban 13. Leó tevékenységéről, intézkedéseiről beszéltünk, a mai adást a Szent Pápával, vagyis 10. Piusszal folytatjuk. Budapéter atya teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Miért kapta ő ezt az előnevet, hogy a Szent Pápa?
Azért, mert hogy szent élet avatva. És ez azért is érdekes, mert hogyha kicsit visszamegyünk a történelembe, akkor azt látjuk, hogy az utolsó szenté avatott pápa, ő előtte, az 5. Szent Pius volt, még az 1500-as években. És utána következnek ugye az évszázadok, amikor nincsen szenté avatott pápa. Most ez nem azt jelenti, hogy közben rossz pápák voltak, hanem az, hogy talán az életszentségük az nem ütötte meg azt a mértéket, hogy annyira sugárzó lett volna, hogy az embereknek az jutott volna róluk eszükbe, hogy ez egy szent ember, hanem sokkal inkább azt, hogy egy államfő, egy egyházfő, egy kormányzó. Jó, mondjuk van 11. ince, aki boldoggá van avatva. Tehát ő azért ott van közöttük, de szenté tényleg 5. Pius és 10. Pius között nem volt szenté avatva. Most azért változik a dolog, mert hogy 9. Pius szintén, illetve hát a 20. századi pápák szépen sorba avatódnak szenté, mondhatjuk itt már 12. Piuszt, 6. Pált, 23. Jánost és így tovább, Szent II. János Pált természetesen. Tehát most már nem annyira feltűnő az, hogy egy pápa szent, de abban az időben, ott a 20. század elején, ott, hogy mondjam, tényleg ugye az emberek számára üdítőleg hatott, hogy tényleg egy nagyon jámbor, egy szent ember került Szent Péternek a trónjára.
Ezt kidönti el amúgy? Tehát mindig majd az utána következő pápákhoz ezt a bíborosi testület eldönti, vagy felterjeszti, hogy mondjuk az ő tevékenysége valami olyan különleges volt, amit mondjuk 500 évig más nem csinált.
Hát van a szentihivatási kongregáció, ahhoz kell benyújtani a kérvényt. Általában egyházmegyék vagy szerzetes rendek azok, akik ezt megteszik, és akkor utána elindul egy processzus, egy szentihivatási eljárás, aminek ugye az első foka az, hogy először boldoggálvatják, utána pedig szenté. Na most az ő boldoggá és szenté avatása, az mind a kettő 12. Pius pápához fűződik, 1951-ben avatta boldoggá, 54-ben pedig szenté elődjét.
Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, én mindenképpen remélem a hallgatók is, akik minket hallgatnak, hogy akkor miben áll az ő nagysága. Tehát ő 1903-tól lesz pápa, az előéletéről valamit érdemese megemlítenünk.
Azt, hogy lelkipásztor volt egész életében. Egyébként egy szegény lombard paraszti családból származott, ugye amikor érezte a papi hivatást, akkor elindult ezen az úton, és tulajdonképpen akkor lett ismertebb, amikor Mantua püspökévé nevezték ki, egy olyan egyházmegyébe, ahol korábban elég hosszú időn keresztül, több mint 10 éven keresztül nem volt püspök, igazából nem is tudom, hogy miért nem neveztek ki, de a lényeg az, hogy ő akkor rendbe szedte az egyházmegyét, és ennek az lesz a következménye, hogy egy kicsit magasabb pozícióba helyezik, és kinevezi őt 13. Leó Velencének a püspökévé és patriarkájába, és Velencében nincs könnyű dolga, mert hogy ott Velence ez egy öntudatos város. A püspökök azok nem minden esetben vívják ki a városi önkormányzatnak a megbecsülését, ő azonban nagyon ügyesen, maga kedvességével, szerénységével, és mondhatjuk azt, hogy már ekkor is sugárzó életszentségével rá tudja venni a várost arra, hogy az ő általa fontos dolgokat, azokat elindítsák, tehát például megszervezi a szegény gondozást, bevezeti a hitoktatást, és így tovább. Ezekkel a népnek a bizalmát is megnyeri, a városi vezetőséggel is jóban van, és így érkezünk el oda, hogy 1903-ban, amikor meghalt 13. Leó, akkor ő is elutazik, mint bíboros érsek Rómába, és hát nem is ő volt egyébként az igazi esélyes, hanem Rampolla, aki 13. Leónak volt az államtitkára, és nagyon sok bíboros, 60 bíboros választja a pápát, és ő eleinte elég kevés szavazatot kap, Rampolla az, aki az esélyes, mert hogy úgy gondolják, hogy ő neki kellene a pápának lenni, hogy tovább vigye azt az irányvonalat, amit 13. Leó képviselt. Emlékezhetnek a kedves rádióhallgatók, hogy ő egy nyitott egyházat szeretett volna megvalósítani, és nyitott is a világ felé. Mások viszont azt gondolták, hogy egy konzervatívabb személyre lenne itt inkább szükség, olyanra, aki mondjuk inkább a 9. Pius féle vonalat viszi tovább, illetve hát megint voltak olyanok, akik azt mondták, hogy most már egy lelkipásztor pápára lenne szükség, és ezek voltak azok, akik először beálltak a későbbi 10. Pius mögé, akit egyébként Giuseppe Sartónak hívtak. Magyar neve is, vagy a fordítás is nagyon egyszerű, hiszen Szabó József. Tehát tényleg egy közönséges név, nem előkelő családból származik. Thank you. Ennek a pápa választó gyűlésnek volt egy érdekessége, és pedig az, hogy eleinte valóban Rampolla kapta a legtöbb szavazatot, de nem szerezte meg a többséget. Tehát nem sikerült neki a több mint 30 szavazatot szerezni. Azt hiszem, hogy talán a legtöbb az 29 volt, amit elért. Ekkor viszont a krakkói bíboros érsek vétót nyújtott be vele szembe, ami azért volt, mert hogy Ferenc József tulajdonképpen utasította, hogy Rampollát meg kell akadályozni. A Rampolla, ő francia barát politikát folytatott, már 13. Leó idejében is, és a központi hatalmaknak nem állt érdekébe, hogy egy olyan pápa legyen, még akkor is, hogyha ugye nincs egyházi állam, még nincs a pápának konkrét politikai státusza, de akkor is nem szerették volna, hogyha egy olyan pápa lesz, aki a franciákkal, vagy esetleg az antant hatalmakkal szimpatizál. Ők mindenképpen olyat szerettek volna, akik a német, meg az osztrák-magyar monarchiának az érdekeit képviseli. Ebben az időben még Olaszország is ebbe a szövetségi rendszerbe tartozott, majd ugye kiderül, hogy a második világháború alatt azonban átáll a másik oldalra. Na de ezért Rampolla ellen benyújtja ezt a vétót, tehát Rampollát, ha megválasztották volna, akkor sem lehetett volna pápa, és ekkor indul el, hogy na akkor újra más jelöltek is szóba kerültek, és így emelkedett szépen Giuseppe Sartónak a szavazatainak a száma, és augusztus 4-én végül is ő jön ki győztesen ebből az egészből.
De ha valaki vétót nyújt be, és érvényes szavazatszáman, tehát mondjuk jelen esetben mondjuk akkor 30 vagy 31-nek 30-nak kellett volna lennie, vagy 30
plusz
elég,
az csak 50%.
Tehát 31 szavazattal Rampolla bíboros nyerne, de be van nyújtva a vétó, akkor a vétóval érvénytelen lesz, és új szavazást kell kiírni?
Persze, tehát folytatódik tovább a pápa választási procedúra.
Jó, és hogy de a következőnél is ő nyert volna, akkor újból megvétózott.
Az a helyzet, hogy ő innentől kezdve kaphatott szavazatot, de azzal a tudattal, hogy ő úgysem lesz érvényes pápa. Tehát ez a pápa választási processzusba ez a vétójog, ez be volt építve, elfogadott volt. Viszont ez volt az utolsó ilyen alkalom, ugyanis a megválasztott pápa, 10. Pius, ugye a Pius nevet vette föl, amivel jelezte, hogy a 9. Pius féle vonalat kívánja majd inkább folytatni, tehát egy konzervatív pápaság elé néz az egyház. Az egyik első intézkedése volt az, hogy szabályozta a pápa választásnak a menetét, és ebben megtiltotta a vétó benyújtásának a lehetőségét. Tehát az, hogy külső hatalmak ne befolyásolhassák a pápa választást, tehát most már ilyenre nincs lehetőség. 1904-ben, januárban ezt ő kiadta, és onnantól kezdve a vétó, mint lehetőség megszűnik a pápa választásokon.
Ő lesz az új pápa, a vétójogot megszünteti, ezt már mint az első intézkedései között akkor így megtudjuk, de mi az, amit ő ott jelen esetben tényleg a 20. század hajnalán fontosnak tartott, hogy foglalkozzon vele, vagy pedig az egyház útját arra terelje?
Tehát amit ő a legfontosabbnak érzett, hogy az embereket vissza kell vezetni Krisztushoz, és mindent, az egész világot Krisztusban megújítani. Persze ez így kimondani, vagy egy program beszédben, vagy egy dokumentumban megfogalmazni egyszerű, a gyakorlatban megvalósítani sokkal nehezebb. De valóban ő egy olyan pápa volt, aki a lelkipásztori dolgokra nagyon odafigyelt, és majd szépen nézzük sorba kategóriánként, hogy milyen módon vezette az egyházat. Talán kezdjük nála is a politikai kérdésekkel, hogy hogyan is viszonyul a korabeli politikumhoz, a különböző államokhoz. Az első, amit meg kell nézni, ugye az Olaszország. Az olasz királyság, amely még továbbra is ellenséges a pápasággal szemben, tehát nem hajlandó a pápáknak kívánalmának eleget tenni, tehát nem hajlandók visszaállítani az egyházi államot semmilyen formában. A pápa is, mármint 10. Pius is továbbra is érvényben tartja azt, hogy az olasz katolikusoknak tilos részt venni a parlamenti választásokon, csak a helyhatósági választásokon vehetnek részt, hogy a helyi közösségnek az ügyeiben lehetőleg képviselve legyenek a katolikus érdekek. 10. Pius idejében annyi változás történt, hogy megengedi azt, hogy a rossz elkerülése érdekében Tehát, hogyha nagyon egyházellenes jelöltek indulnak választásokon, parlamenti választásokon, akkor a katolikusok mégis elmehetnek szavazni, hogy ezt megakadályozzák. Tehát ennyi pici enyhülés már van, de továbbra is a pápaság és az olasz államnak a viszonya az feszült marad. Ami nagyon érdekes még, ugye az a francia kérdés, ez pontosan az a század elejé Franciaország, amikor a laikus állam szintén nagyon ellenséges a francia katolikus egyházzal szemben, ezt már láthattuk 13. Leó pápasága alatt is, ugye amikor megtörtént az egyházi iskoláknak az államosítása. Most 1905-ben, tehát már benne vagyunk 10. Piusznak a pápaságában, még radikálisabb lépésre szánja el magát a francia kormány, kijelenti, hogy az egyházat és az államot teljes mértékben szétválasztja egymástól, és egyben szekularizálja az egyházi vagyont. Ami azt jelenti, hogy templomokat, egyházi épületeket is egyszerűen államosítanak. Ez egy durva lépés volt, és ezt a pápa sem tudta megakadályozni, meg a francia egyház sem. Ha a francia egyház egy kicsit türelmesebb a francia állammal szemben, tehát nem áll ennyire ellen az állami intézkedéseknek, akkor lehet, hogy az állam talán kevésbé szigorúan hajtja végre ezeket a drasztikus lépéseket, így azonban az állam nagyon határozottan megteszi ezt, amit aztán majd később más államok is követnek, tehát majd 1911-ben Portugália, 1917-ben Mexikó is megteszi ezt. Na de most gondoljunk bele, államosítják a templomokat. Jó, utána egy-két évvel a francia állam annyiból visszakozik, hogy megengedi a templomoknak a használatát a katolikus egyház számára, viszont továbbra is állami tulajdonban maradnak. Ezért
ez a fennhatóság miatt volt? Tehát, hogy onnantól fogva, hogy a templomok állami tulajdonba kerülnek, akkor ők lesznek az első számú beleszólók, tehát, hogy az állam lesz a mindenható fölöttük.
Így van. Ezért talán az emberek nem is értették azt, hogy miért volt az, amikor néhány évvel ezelőtt leégett a párizsi Notre-Dame. És ilyen normális körülmények között ilyenkor a püspök, tehát most Párizsnak a bíboros érseke kellett volna, hogy fölkiáltson és bele kiáltson a világba, hogy emberek segítsetek, adakozzatok, és nem ez történt, hanem ki volt az, aki gyűjtést kezdeményezett? Emmanuel Macron. Igen. Miért? Mert hogy az állami a templom. Tehát a párizsi Notre-Dame az állam tulajdona, amelyet megengednek, hogy használjanak a katolikusok, és azt hiszem, hogy van valami jelképes kis összegecske, nem tudom, 1 euró vagy valami, amit a Párizs érseke minden évben befizet a párizsi önkormányzatnak, annak fejébe, hogy használja a Notre Dame-ot székesegyházként. Tehát nagy bonyolult egy dolog, tehát most már azért ez az ellenségeskedés nincs meg, viszont ismerhőseim mondták azt, hogy Franciaországban a régi templomok eléggé lepusztult állapotban vannak. Miért? Azért, mert hogy ezek állami tulajdonban vannak, és az állam nem annyira gondos gazdája a templomoknak, mint hogyha az egyházi kézben lenne, és mondjuk a helyi közösségek törekednének arra, hogy az ő templomuk a szép, meg jó, meg használható legyen. Úgyhogy az új templomok, amik már azóta építettek, azok jobb karban vannak, mert azokra már nem terjedt ki ez az államosítási rendszer, azokat az új megerősödött katolikus közösségek építették a maguk számára. Na, tehát Franciaországgal, ahogy látjuk, nem nagyon tud mit kezdeni 10. Pius pápa, mert hogy nagyon, nagyon ellenséges az egyházzal szemben, mármint az állam. Azon kívül ő nem is volt ügyes diplomata. Tehát, sőt, azt kell mondani, hogy nagyon ügyetlen diplomata volt 10. Pius. Néha nagyon kötötte az ebet a karóhoz ilyen apró dolgokban, amivel sokat tudott ártani. Csak egy példa. Theodore Roosevelt elnök ellátogatott Rómába. A római látogatásnak az egyik programja volt, hogy az ottani helyi metodista közösséget is megkívánja látogatni, mi a saját vallási közösségét. De tiszteletét akarta tenni a pápánál is. Ami azért is fontos, mert ugye pont 13. Leó volt az, akinek sikerült elérni azt, hogy egy pápai delegatúra létesüljön az Egyesült Államokban. Tehát, hogy javítsa a kapcsolatot az Egyesült Államok és a Szentszék között. 10. Pius viszont azt mondja, hogy amennyiben meglátogatja a metodista közösséget, ami szerint egy eretnek közösség, akkor nem fogja fogadni az amerikai elnököt. Uh-huh. És az amerikai elnök pedig mit választott?
A metodista
közösséget látogatta meg, és nem látogatta meg a pápát. Ugye ma már ez szinte elképzelhetetlen, hogy valamelyik pápa ilyen feltételhez kötné az, hogy fogad egy államfőt, vagy nem fogad. Tehát mindenkit fogad. Tehát azóta már hát más vallási vezetőket, meg más vallású vezetőket, nem is keresztényeket is fogadnak a pápák minden további nélkül. De ebben a korban ezt még megtehette 10. Pius, meg is tette, és nyilván ez nem segítette elő az Egyesült Államok és a Szentszék korábban elkezdődött jó viszonyát. szintén egy hasonló dolog, hogy nem volt érzéke ehhez a diplomáciai dolgokhoz, hogy Borromeo Szent Károly halálának a 300 éves évfordulójára kiadott egy szép körlevelet, amiben dicséri Borromeo Szent Károlyt, aki a trienti zsinat határozatainak az egyik legbuzgóbb megvalósítója volt, mondhatjuk azt, hogy a 16. századi egyházi megújulásnak, az egyház belső reformjának az egyik motorja volt. Miközben azonban őt dicséri, nagyon erősen elítéli a reformációnak a képviselőit. Tehát Luther Mártonról és a többiekről nagyon arrogánsan ír, hogy ezek milyen gőgösök voltak, és hogy mennyire eretnekek, és így tovább, és ezzel sikerült magára haragítania a németeket, akikkel korábban 13. Leó már egy nagyon szép gyümölcsöző kapcsolatot épített ki. Tehát az ilyen apróságokon azért nagyon sok minden múlik a diplomáciában, és szegény 10. Piusznak nagy életszentsége mellett erre nem volt érzéke, és ilyenkor sajnos rombolt. Na de ne ezeket emeljük csak ki, mert akkor úgy tűnik, hogy ő egy egy szerencsétlen ember volt a pápai székben, mert ugyanakkor viszont az egyház belső megújulásáért nagyon sokat tett. Tehát a diplomáciai kapcsolatok azok a gyenge pontja voltak, igen, de az egyház belső megújulásáért sokat tett. Kezdjük talán először is a törvényhozó tevékenységével. És itt rögtön két irányba kell elindulni. Az egyik a konkrét törvénykezés, a másik pedig a pápai kúriának a megújítása. Na nézzük akkor először az elsőt. Ugye az egyháznak mindez idáig nem volt egy egységes törvénykönyve. Tehát nagyon sok törvény volt, és a trentói zsinat, meg az első vatikáni zsinat után ezek a törvények még inkább felszaporodtak, de inkább azt lehet mondani, hogy precedensek alapján történtek az ítélkezések a különböző ügyekben. Megkeresték, hogy hol volt már korábban hasonló ügy, megnézték, összehasonlították, és az alapján hozták a döntéseket. De nem volt egy egységes, egész egyházra kiterjedő törvénykönyv, márpedig a pápa azt szerette volna, hogyha létrejön egy ilyen. Ezért három bizottságot állított föl, amelyben a legfontosabb ugye a kodifikátoroknak a testülete, amelynek az élén két kiváló jogász bíboros, Gaspari és Gyeri bíborosok álltak. De gyakorlatilag az egész folyamat az úgy zajlott, hogy összegyűjtötték az összes egyházban az összes érvényes törvényt. Most ezért kell hangsúlyozni az összes egyházban, mert ugye bizonyos országokban, bizonyos kérdésekben más törvények voltak érvényben. Tehát összegyűjtötték az egész katolikus egyházban meglévő törvényeket, különböző országokból, különböző püspöki karoktól ezt begyűjtötték, utána ezeket össze kellett fésülni, és amikor ez is megtörtént, utána kellett tulajdonképpen kodifikálni, tehát meghozni ezek alapján az új egységes törvényrendszert. No, de hát számítógép még nem volt, és éppen ezért ez a munka, bár már a pápa rögtön a megválasztása után néhány nappal kifejtette, hogy ezt ő szeretné megvalósítani, és utána nem sokkal el is kezdődött a munka. Tulajdonképpen 1914-ig odáig jutottak el, hogy mindent összegyűjtöttek, mindent átfésültek, mindent összehasonlítottak, és akkor kezdődött el a tényleges törvényalkotói tevékenység, úgyhogy ezt a pápa már nem érte meg, hogy 1916-ra készül el az új törvénykönyv, amit aztán majd a következő pápa, 15. Benedek 1917-ben kihirdetés érvénybe léptet. Uh-huh. És innentől kezdve jelenik meg a Codex Juris Canonici 1917-es verzió, amely már egységes az egész világegyházban. De természetesen ez a római katolikusokra érvényes. Azt azért kell hangsúlyozni, mert ugye a keleti egyházaknak, vagy akik egységben vannak a katolikus egyházzal, azoknak külön jogrendjük van. Ez a törvénykönyv ezt nem tartalmazza. Rájuk mindig külön törvénykönyv vonatkozik, tehát ez a római katolikus hívek számára fontos. Most ezzel az új törvénykönyvvel, amit tizedik Pius indított el, már a megvalósulás útján, az egyháznak a jogi karaktere erősödött, és a központosítás, viszont nagyon nagy segítség, mert innentől kezdve sokkal egységesebben lehetett intézni az ügyeket.
Ez, amit 1917-ben készült, és 15. Benedek pápa kihirdetett, vagy ratifikált, ez a mai napig ugyanúgy él, vagy azért kisebb-nagyobb változtatások történtek rajta az elmúlt évszázad során?
Természetesen mindig vannak változtatások, de ez a törvénykönyv, ez ma már nincs érvényben. Nincs érvényben, mert hogy Szent II. János Pál a 80-as években revideálta az egészet, és azóta egy új egyházi törvénykönyv van, amiben már megint nagyon sok változás történt azóta. Talán az lenne a legjobb, hogyha most újra kiadnák az egyházi törvénykönyvet, mondjuk itt Magyarországon, amiben már az összes változtatás megvan, hiszen tudjuk azt, hogy például Ferenc pápa is jó néhány helyen megváltoztatta a törvényeket.
Akkor a másik vonal, ami a nagy alkotása volt?
Igen, ez még szintén a törvénykezés, a törvényhozói területen, ez pedig a római kúriának a reformja. Ugye a kúria az a hivatalnok szervezet, ami az egyházat irányítja, különböző hivatalok léteznek ezen belül, és ezt még annak idején 5. Sixtus pápa hozta létre a 16. század végén. Viszont azóta itt is nagyon sok változás történt, a pápák közül jó néhányan voltak, akik új hivatalokat hoztak létre, úgyhogy mire elérünk 10. Pius pápához, már 37 hivatal létezik a Szentszéknél különböző területeken, és ez nagyon megnehezítette a munkát. Ugyanis az egyes kongregációknak, bíróságoknak, pápai hivataloknak a hatáskörei nem voltak kellőképpen tisztázva. Tehát voltak olyan ügyek, amelyeket egyiknél is, másiknál is lehetett intézni, nem voltak teljesen világosak a kompetenciák, hogy most kinek mivel kell foglalkoznia, illetve hát kiderült az is, hogy vannak olyanok, amik teljesen fölöslegesek. Tehát már nincs rájuk szükség. Mert hogy ugye 1870 radikális változást hozott az egyház életében, azzal, hogy megszűnt az egyházi állam. Hiszen jó néhány olyan kongregáció létezett, amely nem az egyháznak az ügyeivel, hanem az egyházi államnak az ügyeivel foglalkozott. A kedvencem az az Utak és Hidak kongregációja, ami nagyjából a közlekedésügyi minisztériumnak felelne meg. Ezt annak idején még 5. Sixtus alapította, és erre folyamatosan szükség volt egészen 1870-ig, hiszen az egyházi államon belül az utaknak, a hidaknak, meg egyáltalán a közlekedésnek a kérdése az nagyon fontos, mint minden állam esetében. Igen ám, csak hogy most már a pápa a Vatikán fogja, és ott a pápai palotának a folyosói nem teszik szükségessé azt, hogy arra egy külön szakminisztériumot működtessenek. Úgyhogy a pápa elrendelte, hogy az összes eddig meglévő hivatalt megszünteti, és egy teljesen új rendszert vezet be. Mindazokat, amik az egyházi állammal foglalkoztak, azokat megszüntette teljesen úgy, hogy azok helyett nem is hozott létre újat. Ami az egyháznak az ügyeivel foglalkozik, ott pedig 11 ilyen kongregációt állított föl. Ugye az első a Szent Officium, ez a hittani kongregáció, tehát ami a hit tisztaságával foglalkozik, de hát természetesen volt külön, ami foglalkozott a szerzeteseknek az ügyeivel, a hitterjesztés ügyével, és így tovább. A végén a 11., az pedig a rendkívüli ügyeknek a kongregációja, tehát mindaz, ami nem fért bele az előző rendszerbe, azt ebben a kongregáció kereteiben tudják tárgyalni. Azon kívül 3 bíróságot is létrehozott, illetve 5 pápai hivatalt, amelyek a maguk szakterületén intézik az ügyeket. Tehát egy nagyon jól átlátható rendszert hozott létre. Megelőzöm a kérdést. A későbbiekben ezeken azonban újra és újra változtatások történtek. Ugye utoljára tavaly előtt, mert nem is tudom pontosan, Ferenc pápa volt, aki átalakította az egészet, még a nevüket is megváltoztatta, tehát most már nem kongregációknak hívjuk ezeket a nevezhetjük szakminisztériumokat, hanem most már a dikasztériumoknak. Tehát ez is egy mondhatjuk így, hogy egy élő organikus rendszer, amely mindig megpróbál válaszolni a fennálló helyzetre. És ugye pont azért volt szükség 10. Pius pápa idejében egy ilyen radikális változtatásra, mert hogy az 1500-as évek végétől kezdve az volt az általában elterjedt gyakorlat a pápák között, hogyha valami új szituáció jelenik meg, akkor arra alapítanak egy új kongregációt. És ezért alakult ki ez a fejetlenség, hogy már nem lehetett tudni, hogy mi hová tartozik pontosan. És ezért kellett az, hogy na hát akkor most csinálunk egy kis tabula rázát, tehát egy tiszta lapot, minden, ami eddig volt, azt eltüntetünk, és akkor egy új logikus rendszert, egy egyszerűbb, jobban áttekinthető rendszert működtetünk, ami tulajdonképpen kisebb változtatásokkal mind a mai napig megvan. Szent II. János Mészáros Pál is módosított rajta, tehát egy nagyobb mértékben módosított, most Ferenc pápa is, de nagyjából ugyanaz a rendszer van most is, mint ami már 10. Pius idejében elkezdődött.
Ez a kúria felállítás, ez gyakorlatilag az egész egyházra, vagy pedig a szűk vatikáni ügyek intézésére, illetve mint egyfajta hivatali rend működött, vagy gyakorlatilag ami Óceániában történik, vagy bárhol, arra ugyanúgy vonatkozott, illetve azt felügyelte.
Így van, tehát ezek az egész világegyháznak az ügyeit vizsgálták. Tehát például a Szent Officium, tehát ami a hit tisztaságával foglalkozik, az nem csak Rómában megjelenő eretnek gondolatokkal, hanem bárhol a világon bármilyen megjelenik, akkor ezek odafutnak be. Tehát ez egy elég jól központosított rendszer volt már, ugyanúgy, mint hogy a törvénykönyv is. Tehát ilyen szempontból Rómának a szerepét megnövelte a helyi egyházakkal szemben. Tehát ezeket az ügyeket már nem annyira otthon a püspökök vagy a püspöki konferenciák intézték, hanem minden jelentős ügy immár Rómához kerül, ugyanígy a bírósági eljárások is. Tehát a róta az a legfelsőbb bírósági szerv, ahová a helyi szinten meghozott határozatokkal vagy bírósági végzésekkel fellebbezni lehetett, és az már a végső. Ilyen esetben is a bírósági eljárásoknál is a Sacra Rota Romana, tehát ez az, ami a végső szót kimondja, hogyha eljut odáig az ügy, tehát hogy odáig fellebbeznek.
Csak hogy egy gyakorlati példát mondjuk, mi az a szint, de a 20. század elejére menjünk, tehát 10. Pius idejében, mi az, amit mondjuk helyi szinten megoldhatott az érsek vagy a püspök, és mi az, amihez már a kúria kellett?
Tehát a püspököknek megvan az egyházkormányzati szerepük, tehát például a disponálásnak az ügye, tehát minden további nélkül ő helyezi a papokat a saját egyház megyéjében, azonban a plébánosoknak joga van rezideálni, tehát helyben maradni, és ő megteheti azt, hogy engedetlenséget jelez a püspökség felé, hogy neki joga van azon a plébánián maradni, nem akar mozdulni, és egy ilyen ügy például eljuthatott egészen Rómáig, és akkor a római bíróság döntött el, hogy akkor most a plébános kellő indokokat tudott fölhozni arra, hogy neki miért kell ott maradnia, vagy pedig felszólítják arra, hogy engedelmeskedjen a püspöknek.
Uh-huh. Csak mondjuk ez azért nehéz, mert azért a helyi viszonyokat nyilván a központ annyira nem ismerheti, csak a...
Begyűjtenek minden információt. Igyekeznek begyűjteni minden információt. Ugye, ami nehézkessé teszi az ügyet, az, hogy elhúzódik.
Elhúzódik a távolság miatt.
Így van, tehát nem lehet azt csinálni, hogy akkor, ugye, mit tudom én, 2 hét múlva költözni, jön az új plébános, akkor elhúzódik az ügy. Csak ez egy példa rá. Egyébként ez mind a mai napig érvényben van, tehát lehet ilyet tenni, de én nem ismerek konkrét példát arra, hogy itt most...
Az Egri Egyház megyében lett volna ilyen.
Igen, hogy valaki is megpróbálkozott volna ezzel. De elvi lehetőség megvan.
10. Pius tevékenysége és valódi szentsége, szent pápa elnevezése, az még korán sem tárgyaltuk meg, hogy mi miért volt, de ezzel a következő adásban foglalkozunk.
Thank you. A mai adásban 10. Pius pápáról, Buda Péter teológiai tanárral, Klész Beáta beszélgetett.
Thank you.